Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Izrael bővíti a hadműveleteket, tudatta az izraeli katonai hírszerző igazgatóság vezetője. Shlomi Binder vezérőrnagy elmondta, hamarosan megkezdik a hadműveletet Irán más területein is, miután az izraeli védelmi erők kikövezték az utat Teheránba, ahogy fogalmazott. Teherán azonnali elhagyására szólított fel Donald Trump. Az amerikai elnök a G7 csúcs találkozó kanadai helyszínén beszélt erről. Már korábban tárgyalásokat sürgetett, és reményét fejezte ki, hogy megállapodás születik a harcok lezárásáról a Közel-Keleten, de nem így alakul. A rendkívüli helyzet miatt a csúcs találkozó helyszínét is korábban hagyta el. Jogszabálytervezetet készít elő az iráni parlament, hogy az ország kilépjen az atomsorompó egyezményből. Az iráni külügyminisztérium ugyanakkor közölte, Teherán továbbra is ellenzi a tömegpusztító fegyverek előállítását. Szijjártó Péter éjszakai közlése szerint 7 magyar állampolgárt sikerült kimenekíteni a közel-keleti térségből egy szlovák mentesítőjárat segítségével. A külgazdasági és külügyminiszter éjjeli Facebook bejegyzése szerint a járat akkor elhagyta Jordánia légterét, és a magyar utasok így kikerültek a közvetlen veszélyzónából. Azt írta, ezután a gép Cipruson landolt, ahol magyar konzulok fogadták az érkezőket, és még ma tovább utaznak Pozsonyba. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 708.300, a nettó 486.500 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó 9,8, a nettó 9,6, a reálkereset pedig 5,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 564.800, a nettói 392.700 forintot ért el, mindkettő 10,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. A kormány célja, hogy a magyar családok a zsebükben érezhessék a növekedő bérek és az adócsökkentések hatását, írta a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Szomba Sándor azt is közölte, Brüsszel nyomás ellenére a kormány nem Ukrajnára, hanem a magyar lakosság kiemelten a gyermekes családok támogatására fordítja Magyarország forrásait. A minimálbér emeléshez kapcsolódó a július 1-én elkezdődik egy új, 3 éven át tartó kormányzati program. Ennek lényege, hogy a vállalkozások mentesülhetnek a szocó egy részétől, úgy, hogy az előző évi minimálbérhez tartozó alacsonyabb összegű szociális hozzájárulási adót kell csak megfizetniük, derül ki a magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból. A program fedezetére a kormány összesen több mint 37 milliárd forintot különít el. Este jelent meg a magyar közlönyben a kormány határozata, ami megszünteti a TAI kártyát, vagyis a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról szóló igazolvány fizikai formáját. A kártya helyére lépő elektronikus nyilvántartás kialakítására összesen 288 millió forintot költenek el. A tavalyi felújítással együtt 2 év alatt 100 millió forintot meghaladó értékben bővítik, illetve korszerűsítik a klímaberendezéseket a Heves vármegyei Markot Ferenc Kórház és Rendelő Intézetben, közölte a főigazgató. Stankovics Éva elmondta, most is tart egy jelentős klímafelújítás a kórház belgyógyászati tömbében, ahol 122 elavult berendezést cserélnek korszerűekre. Megjelent a lakossági távfőpályázat felhívása és elindult a szolgáltatók és termékek regisztrációja, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A pályázat keretösszege 5 milliárd forint, amelyből akár 200 ezer háztartás is részesülhet. 4 milliárd forintos keretösszeggel indult el a Nemzeti Tehetségprogram, ennek célja, hogy több százezer magyar fiatal segítsen tanulmányi és szakmai fejlődésükben. Csaknem 8,5 milliárd forintot loptak el az év első 3 hónapjában a magyarok bankszámláiról, egy év alatt 34 milliárdot vittek el. A Magyar Nemzeti Bank statisztikájából kiderül, 5 milliárd 800 millió forintot átutalásokkal, 2 milliárd 700 milliót kártyás csalásokkal szereztek meg a bűnözők. Erdőtűztombol a görög fővárostól északkeletre, a környező települések lakosait evakuálni kellett. A Reuters hírügynökség szerint mintegy 120 tűzoltó küzd a lángokkal az Aténtól 40 kilométerre található Anosuli falu közelében. Hatalmas vihar csapott le a horvát tengerpartra. Rovintól Zárig számos hajó megrongálódott, legalább 3-an megsérültek. A vihar a szárazföldön is jelentős károkat okozott. Csökken a Koronpatak sótartalma, miután a hatóságok kiszivattyúzzák a vizet a Sóbánya omladozó régi részlege fölött. A szakemberek a vizet csak a veszélyeztetett terület alatt engedik vissza a mederbe Parajt közelében. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, sokat süt a nap, csapadék nem hullik, ha a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-14, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kalákra Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kalák együttes tagja is, a névadó zenekaré. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kaláka koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek. Azért néhány nevet mondjak: Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makán, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a Hegyi Beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az egri érseki palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berec Renáta. A mai adásban folytatjuk Kadlók György vadásszal készült beszélgetésünket afrikai vadász élményeiről. A riporter Farkas Erzsébet.
Na, most jön a neheze. A vízibak.
Ez egy hatalmas állat, ugye?
Hát olyan 200 fölött van, 200 kiló fölött van. Ezzel nagyon megszenvedtünk. A kísérő néger, ez is 800 méternél vette észre, és kuplunk fék, rácserkeltünk, 150 méterig tudtunk rácserkelni, és a kísérő mondta, hogy nem tudunk tovább menni, mert észrevesz. Kénytelen voltam elég rossz pozícióból lőni, kísérőm nézte a keresővel, lövés, mondja, hogy találat, de nem esett össze. Ismételni, találat, nem esik össze. Arrébb ment vagy 10 métert, egy bokor mögé lefeküdt, azt mondja, hogy lőjed, mert a fejét még fenntartja. De nem láttam a bokorba. Mondom, lőjed te. Rálőtt ő is. A lövésre felállt, elszaladt, és vagy 5-6 kilométert mentünk utána, de meleg volt. Partnak le, partnak fel, vízmosásba. A cipőmből már önteni lehetett a vizet. Én úgy elfáradtam, hogy összeestise volt erőm, amikor utolértük. Vagy 5 kilométer után utolértük, egy nagy szikla mögött feküdt, de akkor már nem tudott mozdulni, nem tudott felkelni. Kísérőm elment töretet törni, adni nekem. A fia meg ott volt mellettem, a 12 éves fia, nagyon ügyes gyerek, olyan szeme van, mint a sasnak. Az apja elment 10-15 méterre, és a kisrásznak a kezébe adtam a 300-as Winchester, mondom, lőjed. Annak a gyereknek olyan örömet sikerült szereznem, hogy ő hozta végül is terítékre, az ő lövésétől engedett a szorításból, dőlt el a feje. Meg lehet volna, nem tudott volna már tovább menni, de engem az motivált, hogy a gyereknek örömet tudtam szerezni. Olyan boldog volt az a kisrác. Szóval már ezért megérte elmenni.
Ezután, a vad után volt-e még olyan vad, amelyet sikerült elejteni az afrikai vadászata során?
Utolsó nap a nagy kudu.
Az milyen állat?
Ez egy ilyen 200-250 kiló nagyságú, vagy súlyú, és ilyen csavart, csigaszerű trófeája van. Utolsó nap, utolsó délután láttunk egy lőhető példányt. Már nem bíztam benne. Platón ültünk, és egyszer csak kiállt elénk egy nagy kudu, amit sikerült végül is terítékre hozni. Lőjed, lőjed! De mivel a fegyvert nem én tettem fel a vápába, hanem a négersrác, nem tudtam mindjárt kivenni, közben a telefon a kezembe volt, a fényképezőgép a csuklómra volt ráakasztva, a puska szíja beakadt, na ennyi idő nincs. Ennyi időt nem vár. Ennyi időt ő nem hibázhat. Mert a vad csak egyszer hibázik egy életbe, és nincs tovább. Elugrott. Csináltunk egy nagy kört, és tudtuk, hogy melyik erdő részbe váltott be, és akkor utána mentünk. Hát egy órát cserkeltünk utána, közben valószínűleg észrevett, és a dombnak a másik oldalára, vagy a vápának a másik oldalára átment, egy a 150 méterről vettük észre, lőbort, lőjed. Hál' Istennek jó lövés, tűzbe rogyott, mire odaértünk, ki volt üvegesedve a szeme. Ez volt a befejezés, csodaszép befejezés volt. Gyakorlatilag 10 vadásznapunk volt, 11 vadra lőttem rá, és 10 vadat sikerült elejtenem, egy hibázásom volt, egy nagy kudu. Ez egy fiatalabb nagy kudu, amit elhibáztam. Szép trófeája volt annak is, sőt, talán még szebb volt, mert amit végül is meglőttem, ez egy 13-15 éves példány, már törött volt a szarva, a bal szarva sérült, már verekedés követően valószínűleg, hát a párzás jogáért valószínűleg, de nekem ezek a legszebb trófeák, amiket terítékre hoztam, amiket meglőttem. Vannak ezektől szebb trófeák, vannak jobbak, vannak nagyobbak, de az élmény az az, ami megfizethetetlen, még Afrika, ez egy szerelem. Ha még lehet, vagy lesz lehetőségem, ha Isten is megsegít, akkor még szeretnék visszamenni egyszer, mert ahogy többször említettem, Afrika egy szerelem. Egy barátom egy hónappal ezelőtt jött haza, ő egy elandott, meg nőstény oroszlánt lőtt, és ez olyan, mint az influenza, vagy mint a Covid, fertő, és megfertőzött. Hogy még egy oroszlán, meg egy eland.
Olyan sokszor említette a trófea, a trófeák kifejezést. Mi lett ezeknek a trófáknak utána a sorsa? Ön meglőtte ezeket az állatokat? Hogyan kell elképzelnünk? Ön hazautazott, és utána ezek a trófák ön után jöttek?
Így van, egy fél évvel később küldték, a bőröket lesózva, a koponyákat lefőzve, fertőtlenítve az állategészségügyi hatóság ottani namíbiai állategészségügyi hatóság által ellenőrzött körülmények között. Frankfurtba küldték repülővel, Frankfurtból meg Egerbe hozták.
És akkor itthon már ön ezeket a trófeákat kikészítette?
Nem pontosan. Ami csontként marad, koponyaként marad, az már kész volt, de a többséget, több mint a felét nyakszőzettel készítettem ki, és egy preparátor barátom.
Itt Egerben?
Egerben, a Koszor utcában lakik. Ő készítette ki, először a bőrt készíteti ki, utána pedig a műanyag nyakra, fejre rá montírozza a bőrt. De úgy vannak kikészítve, hogy szinte él a szeme, a füle, a csontos koponyáján az erek látszódnak, mintha eredeti volna. A szőrszálak úgy állnak, a bőrök úgy állnak, nappali szobámban van, és fél órákat csodálkozott, meg nézed a trófeákat. És mindig eszembe jut, amelyiket nézem, a körülmények, a stressz, ami akkor és ott, az adrenalin, meg a pulzus ki tudja, hogy mennyi. A vérnyomás ki tudja, hogy mennyi. Amikor vége volt a vadászatok, az a megkönnyebbülés, az a felszabadultság. A felszabadultság érzés.
És ezek a trófeák, amiket említett, mind megtalálhatók az ön nappaliában. Tehát azok az állatok, amelyeket itt most felsorolt, hogy egyik nap, másik nap, harmadik nap milyen sorrendben ejtette el őket, mind a nappaliában már idézőjelbe visszaköszönnek önnek?
Így van, pontosan így van. Úgy vannak elhelyezve a trófeák a nappali szobámba, hogy egy ültő helyből csak a nyakamat forgatom, és mindent látok. Minden előjön, minden pillanata. Na meg a fáradtság. Fú, hát a szörnyű út. Este mindenki beszámolt róla, hogy merre jártak, mit tettek, hogy fáradtak el, mit hibáztak, milyen lehetőség volt. És egy-két pohár bor mellett, vagy egy-két üves sör mellett ezt megbeszéltük, de nem volt nagy alkoholizálása. Másnap reggel fél hétkor ébresztő, 7 órakor reggeli, 7:30-kor plató, és estig.
Ön pontosan emiatt utazott ki, és ez volt a célja. De nem sajnálja ezeket az állatokat, amikor meglövi őket?
Végül is nem. Nekik ez a sorsuk.
Az afrikai vadász társaság, ha most fogalmazhatok így, vagy azok, akik szervezik ezeket az utakat, vagy ezeket a lehetőségeket a vadászoknak, azok milyen céllal teszik ezt? Egyfajta vadállomány, karbantartás, rendben tartás. Igen, ez a jó szó. Akkor az állományszabályozást segítik önök elő a vadászataikkal?
Igen, igen, az ivar arány szabályozásával. Sajnos ez a vadászat, ennek rossz híre van bizonyos körökbe, mert a vadnak az élete vagy halála a vadásznak a szórakozása. Tehát a vadásznak a szórakozásából a vadnak a halála végződik. Ha így közelítjük meg, akkor nem biztos, hogy sokan vagy mindenki jó szemmel nézi ezt a vadászatot. Csak akik így elítélik a vadászatot, meg a vadászokat, az nem erdőgazdálkodó, az nem mezőgazdálkodó, akinek van 10, 20, 50 vagy 100 hektár erdeje, és minden évben lelegeli a gyimszarvas az újulatot, és 100 év alatt sem képes a tölgyes, a cseres megnőni, hogy vágás éret legyen, aki 100 hektáron gazdálkodik kukorica, buza termesztéssel, és gondoljon bele, ősszel meg kell szántani azt a területet. Talajművelés. Elvetik a búzát vagy kukoricát ősszel vagy tavasszal. Nő a kukorica szépen, cseperedik, nő a búza, teljesedik, érik. Éppen vágás érett a búza, vágás érett a kukorica, és beleszabadul 40-50 szarvas vagy vaddisznó, és két éjszaka a felét letapossa. Amikor egy ilyen gazdálkodó kimegy a tábla szélére és ilyet lát, a sírás környékezi. És ezért kell a vadászat, a szabályozás, karbantartás, létszámkarbantartás, ivar szerint, kor szerint, ezért van szükség a vadászatra.
Bár már utalt rá, de személy szerint hogyan fogalmazná meg az ön személyes életében, mi a szépsége a vadászatnak? Ön miért szeret vadászni?
Sok oka van. A kikapcsolódás, a pihenés, a csend, a nyugalom, meg az emberi kapcsolatok. És utoljára hagytam, de nem utolsó sorba az emberi kapcsolatok. A barátság, beszélgetés, segíteni egymásnak, magas lesépítés, cserkelőutak tisztítása, dagonyák tisztítása, etetés, a barátság meg az emberi kapcsolatok.
Köszönöm szépen a beszélgetést Kadlok György vadásznak, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Farkas Erzsébet riportját hallották. A folytatásban Fekete István írását Tóth Levente olvassa fel.
Fekete István. Júniusban. Hosszú, hűvös, esős tavasz után úr lett végre a nyár. A széljárás útjain vetéstengerek zizegnek, beszélgetnek, hajladoznak és árnyékot borítanak a fészkekre, melyekben most már kopogtat az élet, vagy már ki is röppent ismeretlen útjára. A sok eső nyomán dúsan bokrosodtak a füvek, későn virágoztak és későn borulnak a suhintók a szára, melynek nyomán esténként párás illatok sóhajtanak halódásukban. Az emberek ilyenkor azt mondják, hogy felséges illat, pedig ez az enyészet illata. A késői kaszálás sok apró élet megmentője. Alig látni még valahol renden a szénát, és fészkevesztett foglyok sem futkosnak hajnalonként. Az utak porában azonban annál több kisebb és még kisebb nyúlnyomot találunk, melyek szép köröket ígérnek akkorra, amikor a szikrázó nyár szinte elérhetetlenül messze lesz tőlünk. Az esők utáni hirtelen meleg gombát terem, a gomba pedig gombászt, minden vadásznak nagy lelki gyönyörűségére. A gombásnéni korábban kell mindenkinél is ismertetője le, hogy a gomba alatt kosarában fácán tojást hord, melyet ott hagyott az anyjuk, és már egész hidegek voltak szegénykék. Kellemetlen tulajdonsága még, hogy bekiállt a kapun, szép, finom vargányát vegyenek, amiből a vadász felesége is megtudja, hogy a gombászás ideje immár visszavonhatatlanul megérkezett. Ilyenkor a háziasszonyt titkos ösztönök olcsó gombászásra ösztökélik, családi kirándulással és kullancsokkal egybekötve. A kullancsok nagy számban helyezkednek el a gyerekeken, és azokat este a vadászférj óvatosan kiszedegeti, de csak ami hátul van, mert az előlevőkkel hadd szórakozzanak a gyerekek. Az idén nehezen vedlettek meg a bakok, és csak egy hete még, hogy rókavörös csuhájukban pompáznak. A gyengébje most is nyugodtan mutogatja magát, de az erőse, a halhatatlanja csak sötétségben mozdul, és a hajnal már ismét megközelíthetetlen rejteként találja. Nincs az ilyen kívánatos öreg jószágnak megszokott járása, hogy ott kivárna az ember is belopni, ebben a szárasságban, cserkész utak nélkül. Egyik vasárnap este felé mégis megpróbáltam a lehetetlent. Az erdő mellett zsenge bükköny. Hát, ha kint van rajta az a bak, amely már 3 éve gyártja a legrosszabb vicceket rovásomra, és a kibabrálás széles skáláját hárfázta végig vadász önérzetemen. A bak kint volt. Köztünk ritka rozs, mellettünk az erdő, mely sűrű, mint a kender, abban megközelíteni nem lehet. Távolság 300 méter. Nagyon fárasztó csúszással ezt a távolságot felére csökkentettem. Közben veszedelmesen sötétedett, felemelve fejem látom, hogy a bak is figyel. Megmerevedek, de lábaim citerálási álláspontra helyezkednek. A bak tovább legel. Nagy, de csendes sóhajtással tovább csúszom. Még 20 lépés. Még 10. Csak egy bokor lenne közben, gondolom, de nincs. Megint felemelem a fejem. A bak közelebb húzódott a roshoz, csak a fejét látom. 9:30. Célozni próbálok. Elkéstem. Nem látom már a célgombot, a bak pedig elindult egyenletes, gyors léptekkel a mező felé. Állj, az a fegyvertávcső! Három éve álmodozom róla. Hiába. Csendesen visszavonultam, de még kinéztem egy alkalmas fát, melyre legközelebb, ha ráérek, felülök. Ekkor már este volt. Valahol messze riasztott egy bok. Lehet, hogy nekem kívánt további szép álmokat. Ez a bok aztán egy hétig ismét láthatatlanná vált. A vadőr is csak egyszer látta egészen sötéttel, de az is lehet, hogy másik bok volt. A hosszú erdőszélen több apró bükköny és heretábla van rozsokkal tarkítva, és sose tudja az ember, hogy melyikben jön ki a keresett. Egyik ünnep délután aztán mégiscsak felültem a kiszemelt vadkörtefára, nem is annyira ültem, mint inkább álltam. Vad túlzás lenne hát azt állítani, hogy nagyon kényelmes helyen volt. Hátam egy vastagágnak támasztottam, és bevezetőül lecsipkedtem a kilátást akadályozó kisebb gallyakat. Aztán csend lett. Az erdő egyik fája elnyelt engem is, más meg nem járt arra felé. 6 óra volt. Nem sokára egy fekete rigó ült fám sudarára, és furujázgatott egy-egy sort. Le is pislogott néha hozzám, de mivel nem mozdultam, tovább fütyörészett. Lehet, hogy azt gondolta, mi, feketék, összetartunk. Így aztán megvoltunk békességben. Később egy lódarás zúdult a lomb közé mérges zúgással, és én leemeltem a kalapomat, részint respektusom látható bizonyítására, részint pedig, hogy kellő pillanatban nyaka közé vágjak a fekete sárga legénynek. Szerencsére nem került rá sor, ahogy jött, mérges zümmögéssel odébb állt. Közben rigóm is elröppent a fámról, s egyedül maradtam. Múlt az idő is, nőtt az árnyék. Az araszos bükkönyben nyulak nőttek, csak a fejük s billegő kanálfülük látszik ki. Eszegetnek. Megint bezúg a darázs, mint egy kisebb fajta gránát. Kalap le! Vezénylem magamnak. Darazsom a körtefa egy kopasz ágára telepszik, amelyen egy szarvas bogár harcol egy csomó léggyel. Már előbb észrevettem a szarvasbogarat a légydöngés nyomán. A legyek közt van kicsi, nagy, színes és egyszínű. Az agancsos bogár hátán, nyakán ülnek, szívójukkal tapogatják, körülötte zümmögnek. Mit akarnak vele? Hiába erőltetem homályos természetrajzi ismereteimet, nem találok magyarázatot. A nagy bogár néha szarvaival tiltakozik, lábával hadonászik, de ezzel csak egy pillanatnyi nyugtot nyer. A legyek tovább piszkálják. Amikor a darázs is oda telepszik melléjük, azt kell hinnem, hogy a szarvasbogár valami édes nedvet választ ki, és arra gyűl a bogárhad. A darázs is szájával tapogatja a sima ágat, de azon az ágon nem látok semmit. Félelmetes nagy darab ez a darázs, olyan kisújnyi nagyságú. Erre való tekintettel tartom kezemben a kalapom. A darázs ismét kilódult a lombok közül. Nem tudom, miért szeretik ezek a bestiák a vadkörtefákat. A bükkönyben most már 3 nyúl mozog, és az alkonyatot is bejelentette egy lappantyú, mely elvitorlázott a fejem felett. A lappantyúról eszembe jut, hogy kifelé jövet egy karvaj keresztezte utamat, és karmai közt egy rigó nagyságú madár vergődött. Mérgemben a kis puskámból egy golyót küldtem utána, ja persze hiába, de azt gondoltam, hát ha megmentem szegény áldozatot, melyet a karvaj alig bírt el, és szinte súrolta vele a búzakalászokat, melyek felett elrepült. Valami mozdult most a rostban, vagy csak a szél mozgatja? Hajladoznak a rost szálak, és egy kis hantmadár is odafigyel. Eddig a földön ugránzozott, de most csillogó kis szemei a rozson vannak. Talán látok is valami árnyékot lapulni, de hát a nagy figyelésben könnyen téved az ember. A kis madár biztos nem téved. Közelebb van a roshoz, meg a szeme is jobb. Huss! Rebbent el a madár, és én is a puskámhoz kapok a fám, mert a madár helyén most már egy kopott rúka áll, és sunyin néz a kis csemege után, mely érthetetlenül 8-10 lépésnél nem repült messzebb a támadás után, s egy jókora göröngyön billeg. Szinte ingerkedik a rúkával. Kínozza! Kedvem volna a ravaszt oldalba támasztani, de olyan kopott, ütődött, vedlet, leszoptatott öreg szuka, hogy nem bántom. Apró vadat úgysem lehet itt nevelni, stéli hajtásokban majd sorra kerül. Szinte fitymáló közöny van az orrára írva. Szaglászik a földön, oldalt nézeget, de közeledik a kismadárhoz. Az meg csak billeg nyugodtan, de szemeit, azt a két kis fekete gyöngyszemet le nem veszi a komáról egy pillanatra se. Puff! A rúg a két első lába pontosan a göröngyön van, melyről a hantmadár fellibbent, és megint csak pár lépésre szállt le, de most már felém. Talán itt van valahol a fészke, és azért játszik a rúkával, hogy arról elterelje a vészt, nem tudom. Annyira lekötött a kismadár veszélyes játéka, hogy szinte megdöbbenek, amikor a rozson túrra nézek, ahol ott áll 100 lépésre a bak. Sajnos nagyon közel a rozshoz, hogy a fejéből is csak alig látok valamit. Nem baj, vigasztalom magam, a rozs úgysem kell neki, s ha beljebb megy a bükkönybe, az enyém. A róka most hibázta el harmadszor a madarat, de már nem érdekel, inkább idegesít. Mit szamárkodik itt alattam, hiszen nyilvánvaló, hogy a madár bolondá teszi. Még ha valami kölyök lenned egy ilyen kiérdemesült családanya. A bak nem mozdult el a rostól. Néha eszik egy keveset, de inkább figyel. Valószínű hallja a róka mozgolódását. Néha látom az agancsát, mely nem hosszú, de szép, vastag, gyöngyös. Aj, de szép gyöngyös. Próbálom megcélozni, de a testéből nem látok semmit. Vaktában meg csak nem lőhetek. Megint mozog a rozs, és erre a mozgásra most már hárman figyelünk. A madár, a róka és én a vadkörtefán. Szétnyílnak a szálak, és kibaktat egy nyúl. Leül, körülnéz, billegeti füleit, de olyan bután, olyan vaksi közönnyel, mintha az ő bőrét semmi, de semmi veszély nem érhetné. Talán elnevetném máskor magam, de most a bak megszerzése remeg bennem, a sok kudarc, a szép gyöngyös trófea, hát nem vagyok fogékony a humor iránt. A bak megint figyel, a róka lehasal, és csak úgy szikráznak a szemei. A kismadár halkan csettent néha, talán ezt a bamba kanálfülűt figyelmezteti a veszedelemre, én meg azt sem tudom, hová nézek, mert féltem a bakot is, hogy kilép a takarásból és elkések a lövéssel, de meg a nyúl sorsa is érdekel. A bak még mindig takarva áll, így hát a nyulat nézem, mely végre megértette a hantmadár figyelmeztetését, és felül két lábra. A róka még jobban lelapul, de úgy látszik, megmozdulhatott valamelyest, mert a nyúl észrevette, és ész nélkül vágtat vissza a rozsba. A rozs túlsó oldalán bakon felveti a fejét, és megrémülve a feléje törtető zizegéstől elugrik, de olyan szerencsétlenül, hogy nem látok belőle semmit. Hangos csörtetése ide hallatszik még egy darabig, aztán csend. Most érzem csak, hogy mennyire nyom az ág, s a kényelmetlen üléstől mély fáradt vagyok. Bosszút lihegve nyitom ki a zárócsapot puskámon. Megállj, róka! De aztán mégiscsak meggondolom a dolgot. Nem szabad igazságtalannak lenni. Nem a róka a hibás, hanem a nyúl. Felverném az egész környéket a lövésemmel, és még el is hibázhatnám az anyót, ki már a tábla vége felé ballag, és biztosan szidja magát, hogy elpocsékolta idejét ezzel a piszli csármadárral. Mit is akart tulajdonképpen vele? Hazavinni? Nem, erre gondolni sem lehet. Hat éhes száj várja otthon a falhatot. Bizonyára éhes az öreg szuka, hiszen hat helyet dolgozik, és neki csak a maradék jut. Gond, gond. Ösztövér teste már alig látszik ide, amint lépésről lépésre beleballag a sötétedő homályba. Mérgesen mászom le a fáról, édesen jövök egy hamar. Jó, csendesen mozgom azért, mert mégis, ha vasárnap mégis eljönné. Hűvös szellő jön kelet felől, és a zizegő kalászerdők meghajolnak nyugat felé. Mintha az estét köszöntenék lágy bókolással, melynek hangtalan, fekete hullámai telefolyták már a völgyeket.
Elhangzott Fekete István júniusban című írása. Felolvasta Tóth Levente színművész. Ezzel már a műsorunk véget ért. A zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Kvasinger Jenő nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Berecz Renátát hallották. Adásunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Robert Fulkham már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 9. részét Tóth Levente olvassa fel.
Robert Fulkham, már óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. A gyerekek, az óriások, varázslók, törpék nevű játékot játszották. Mintegy 87-10 év közötti gyerek volt a felügyeletemre bízva, szüleik felnőtt dolgaik után jártak. A templom klubszobájába terelgettem nyájamat, és elmagyaráztam a játék szabályait. A kőpapír olló nagyobb szabású változata ez, játékához némi ész sem árt. Valódi célja azonban, hogy minél nagyobb zajt és zűrzavart keltsünk, míg végül már senki nem tudja, ki ellen játszik. Nem könnyű feladat egy szobányi, besúzott kisiskolást két csapatba osztani, elmagyarázni a legfontosabbakat, tisztázni, ki kivel van, de elszántak voltunk, úgyhogy végül sikerült, és minden készen állt a kezdéshez. A kergetőzés izgalma a tetőfokára hágott. Elkiáltottam magam, most mindenki döntse el, mi akar lenni, óriás, varázsló vagy törpe. Miközben az összebújt csoportok lázasan sutyorogtak, valaki megcibálta a nadrágszáramat. Lenézek, egy kislány állott, és vékony, aggodalmas hangon kérdezi, és hová álljanak a sellők? Hová álljanak a sellők? Hosszú csend. Hosszú-hosszú csend. Hogy hová álljanak a sellők? Kérdeztem. Igen, tudod, én sellő vagyok. De olyan nincs, hogy sellő. Dehogy nincs, én is az vagyok. Nem akart sem óriás, sem varázsló, sem törpe lenni. Tudta pontosan, hová tartozik. Ő sellő. Esze ágában sem volt, hogy kiszálljon a játékból, és a fal mellé álljon szomorkodni. Részt akart venni benne, úgy, ahogyan a sellők, anélkül, hogy feladná méltóságát és személyiségét. Biztos volt benne, hogy a sellők számára is van valahol hely, és hogy én tudni fogom, hol. Hát, hová is álljanak a sellők? A sellők mindazok, akik különböznek, akik nem felelnek meg az előírásoknak, akik nem hajlandók beleülni a rendelkezésükre bocsátott skatujába. Aki erre a kérdésre választ tud adni, iskolát, országot, egész világot építhet rá. Hogy abban a pillanatban mit feleltem? Nos, néha sikerül meglelnem a helyes választ. A sellők ide állnak a tenger királya mellé. Igen, ide, a király bolondja mellé, gondoltam. Ott álltunk hát, kéz a kézben, és a varázslók, óriások és törpék csapatait szemléztük, ahogyan vad összebiztaságban rohangáltak fels alá. Egyébként nem igaz, hogy nincsenek sellők. Egyet ismerek személyesen. A kezét is fogtam. Az egyik évben meglehetősen kevés karácsonyi lapot kaptam. Ez a bosszantó felfedezés egy borongós februári nap délutánján kúszott elő agyam egyik hátsó kamrájából, amely egyébként teljességgel haszontalan információk tárháza. Bizonyára kellett valami ok, hogy sajnálhassam magam, hát ott volt ez. Egy zokszavam nem volt, kibírom, kemény fából faragtak, nem fogok nyavajogni csak azért, mert önző barátaim még egy hülye karácsonyi lapot sem képesek küldeni. Meg vagyok én szeretet nélkül is, ha így akarják, ám legyen. A rákövetkező augusztusban, miközben a padláson ücsörögtem és megpróbáltam valami rendszert vinni az összevisszaságba, a karácsonyfa díszek mellett egy egész doboz üdvözlőlapot találtam az előző karácsonyról. Bedobtam őket a dobozba azzal, hogy majd, ha lesz időm, elolvasom, aztán a szokásos, pánikszerű karácsonyi teendő közepette valahogy elmaradt. Így aztán a gyömöszöljük be valamibe, tegyük fel a padlásra, aztán majd jövőre szétválogatjuk, felkiáltással elnapoltam a dolgot. Lekászálódtam a dobozzal, és a forró nyári délutánon, ne feledd, augusztus közepe volt, fürdőnadrágban, napszemüvegben, beolajozva kiültem a nyugágyba egy pohár jeges teával a kezemben, és nagy várakozással nekiláttam, hogy elolvassam karácsonyi üdvözlőlapjaimat. Hogy könnyebb legyen a dolgom, karácsonyi dalokat tettem fel, és jól felhangosítottam a magnót. Együtt volt minden, angyalok, hóesés, napkeleti bölcsek, gyertyák, fenyőkoszorúk, lovak, szánok, a szent család, manók és a Mikulás. Szeretet, vidámság, béke, jó akarat. És ha ez mégsem lett volna elég, ott voltak önző barátaim kézzel írott szeretet nyilvánításai, melyek bizony rendben megérkeztek az ünnepek idejére. Sírtam. Életemben ritkán éreztem magam egyszerre ennyire rosszul és ennyire jól, ennyire csodálatosan komisznak, elegánsan szomorúnak, melankólikusan nosztalgikusnak. Milyen megható volt, igazán megható. Ahogy az már lenni szokott, a szomszédom rajta kapott ebben az állapotomban. A karácsonyi dalok csalták oda, nevetett. Megmutattam neki alapokat. Sírt. Csodálatos karácsonyi ünnepséget rendeztünk kint a Tornácon, augusztus közepén. Együtt énekeltük a Mormon Tabernákulum kórussal az Ó Szentséges Éjt, egészen a magasztos utolsó sorokig. Hajd az angyali alleluját! Mit is mondhatnék? Azt hiszem, a csoda, az áhítat és a vidámság ott lakozik mindenki fejének padlásán, és nem kell hozzá sok, hogy lekerüljön. A karácsony pedig csodálatos, legyen bár decemberben, vagy augusztus közepén. Vasárnap délután történt az eset néhány nappal karácsony előtt. Esett az eső, fújt a szél, hideg volt, téli ború. A tennivalók listája hosszú és egyre nő, mint valami kiírthatatlan gyom. A hangulatom rossz. Megnézem a bioritmus táblázatot. Ma van a mélypont. A horoszkóp óvatosságra int. Az újság beszámolói alapján a mai napi litánia szövege: pénz, pusztulás, puskaropogás. Eme szent vasárnapi boldogságot egyszer csak kopogtatás zavarja meg. Mit tegyek? Sóhajtva kinyitom az ajtót, készen arra, hogy elviseljem, bármi rossz hírt is kell megtudnom. Legnagyobb meglepetésemre kicsiny emberke áll az ajtóban, olcsó Mikulás jelmezt visel. Szabad-e bejönni? Kiabálja a Mikulás állarc. Tessék? Kérdeztem. Szabad-e bejönni? Ismétli harsányan. Bénult nyelvvel bámulom a jelenést, megrázza előttem a zacskót, szórakozottan előhalászom a tárcámat, és egy dollárt dobok bele. Az állarc felemelkedik, egy ázsiai gyerek vigyorog rám fülig érő szájjal. Akarsz karácsonyi dalokat hallgatni? Kérdezi éneklő hangon. Most már tudom, ki ez a gyerek. Tavaly telepítették ide a környékre a családját a kvékerek. Csónaklakó vietnámiak, azt hiszem, menekültek. Minden szentekkor is bekopogott a testvéreivel, mindegyikük zsákját teletöltöttem. Hong Duk a neve, talán 8 éves lehet. Minden szentekkor úgy nézett ki, mint egy napkeleti bölcs. Fürdőköpenyt viselt, a fejére damaszt szalvétát csavart. Akarsz karácsonyi dalokat hallgatni? Bólintok, s lelki szemeim előtt megjelenik az utcagyerekek kórus, amelynek tagjai nyilván a bokrok között rejtőznek, s csak arra várnak, hogy csatlakozzanak vezetőjükhöz az áhítatos éneklésben. Akarok, de hol van a kórus? A kórus én vagyok, mondja, és teli torokból pattogó ritmusban rázendít a Jingle Bells-re, aztán folytatta valamivel, ami szerintem a Hald a pihés angyalok énekét lehetett. Befejezésül lágyan, áhítatosan elénekelte az Ó Szentséges Éjt. Fejét hátravetette, behunyta a szemét, s a Küldj le rá álmot nagy éj utolsó hangjai szíve legmélyéből szakadtak ki, és tűntek el a gyorsan ereszkedő éjszakában. Könnyes szemmel a meghatottságtól szótlanul kivettem egy 5 dolláros bankót a pénztárcámból, és azt is a zacskóba dobtam. Viszonzásról előkotort a zsebéből egy fél medve cukrot, és ünnepélyesen átnyújtotta. Felvillantotta ragyogó mosolyát, aztán megfordult, és elszaladt. Isten áldjon! Kiáltotta. Azzal eltűnt. Ki volt ez a jelmezbe öltözött gyermek? Hongduk, az egyszemélyes kórus, aki mindenkihez házhoz szállítja a karácsonyt. Karácsony közeledtekor mindig kényelmetlenül érzem magam egy kicsit. Nem igen tudok hinni benne, annyira valószerűtlennek tűnik nekem ez az ünnep. Lelkem mélyén kétségek gyötörnek, amióta csak először hallottam a Mikulásról. Miért éppen egy lovas szánon érkezne, hiszen én még csak nem is láttam egy lovas szánt soha. Nem sütöttem még nyílt tűzön gesztenyét, azt sem tudom, hogyan kell, különben is azt mondják, nem valami nagy szám. A vándorló bölcsek nem tetszenek nekem, és a pásztorok, akik egész életüket a birkákkal bóklászva töltik, szerintem nem biztos, hogy épeszűek. Angyalt sem láttam soha. Szüzeket illetően pedig igen kevés tapasztalattal rendelkezem. Újszülött királyok sem érdekelnek, akkor már inkább az új elnökkel foglalkozom. A kisbabák és a rénszarvasok büdösek. Tudom, volt dolgom mindkettővel. Betlen városa pedig közönséges porfészek, mondják, akik már jártak ott. Minek énekeljek olyasmiről, amit soha nem láttam, nem akartam, nem csináltam? A karácsonynak nincsen semmi köze a valósághoz, és mégis ahhoz túl öreg vagyok, hogy higgyek benne, ám ahhoz túl fiatal, hogy lemondjak róla. Túl cinikus, hogy átadjam magam neki, és túl szeretetéhes, hogy kívül maradjak. Szabad-e bejönni? Miután becsuktam az ajtót, különös érzés tört rám. Egyszerre nevettem és sírtam, és az a furcsa érzés kerített hatalmába, amely rendszerint karácsony közelettén fogja el az embert. Tél közepén, kunyhóm kéményén leereszkedett Szent Hongduk. A részletek nem egészen világosak neki, mint ahogy nekem se. Az ünnep szellemét azonban pontosan megértette. Megjelenése jeladás számomra, hogy kezdődhet az ünneplés. A kórus én vagyok, mondja. Hol van a karácsony, kérdem magamtól. A karácsony én vagyok, feleli a vízhang. Én vagyok. Hátravetett fejjel, behunyt szemmel zengem a dalokat, amelyeknek elénekléséhez kellő bátorságot tudok összegyűjteni. Állítólag Isten egyszer kisgyermeket küldött a földre egy csillagos éjszakán, hogy az emberek megismerjék az örömöt és a reményt. Nem tudom, elhiggyem-e ezt a történetet, elhiggyem-e azt a sok mindent, ami az elmúlt 2000 évben rárakódott. Biztosan tudom azonban, hogy hiszek Hongdukban és egyszemélyes karácsonyi kórusában. Nem tudom, ki küldte, mi küldte hozzám ezt a kisfiút, de azt tudom, hogy a sors szeszélyes tréfája engem is belevarázsolt az öröm és a remény hangjait zengő kórusba. A karácsonyhoz egy gyermek vezetett el.
Robert Fulcom, már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 9. részét Tóth Levente színművész olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Karl Reisner az életszentség útját járta. 1915-ben született, 1945-ben halt meg. Érdemes elgondolkodni, ennek a rövid életet élt fiatalnak, végül is fölszentelt papnak az élettörténetén. 1915. február 28-án született a Rajna alsó folyásának a vidékén, Kléve városkában, a híres Mária kegyhely közelében. Öten voltak testvérek. A szőkehajú, kékes szemű kis Károly, vidám, fogékony, minden iránt érdeklődő, ugyanakkor makacs és erőszakos volt. Szerette a sportot, izmaira mindig büszke volt. Szenvedélyes úszó, kerékpározó, turista volt. A sátortáborozás rajongója, társaival bebarangolta Európát. Ugyanakkor mélyen vallásos, gyónó és áldozó, tiszta erkölcsű ifjú volt. Szerette a könyveket, a művészetet és a zenét. Jól zongorázott és gitározott. Mélységes aggodalommal kísérte Hitler hatalomra jutását, ami ifjúsági munkáját létében veszélyeztette. Később ez végzetévé lett. Míg a fiatalsággal foglalkozott, fölébredt benne a papi hivatás. Mindennapi kenyere lett a szentírás és a szentáldozás. Az élettapasztalatot még nélkülöző fiatalember nem számolt azzal, hogy a hitleri vezetőségnél megalkuvást nem ismerő természete, valamint nagy sikerű ifjúsági munkája miatt fekete listára kerül. Először is nem akarták érettségire engedni. Azután a főiskolai fölvételét is megtiltották. De 1934. május 5-én a püspök mégis fölvette a münsteri szemináriumba. 1936-37-ben Freiburg, Breisgau-ban folytatta tanulmányait. Közben házi tanító volt egy sokgyermekes katolikus családnál. 1937. áprilisától szeptember végéig munkaszolgálatos katonaként szolgált. Buzgó kispapként itt is megvallotta hitét és Krisztus eszméjét hirdette. Az utolsó hónapban térdig vizes terepen dolgoztak. Itt kapta meg a gyógyíthatatlan tüdőbajt. Amikor végre hazamehetett, keserves meglepetés várta. A gestapó éppen házkutatást végzett náluk. Mindent földúltak, és zsákmányként magukkal vitték az ő és az öccse naplóját. Pirossal alá is húzogatták a nemzetszocializmusra veszélyes mondatokat. Szerencsére a rendszer összeomlása után szüleinek sikerült félig elázott állapotban visszaszerezniük a naplókat. A münsteri szeminárium azonban tárt karokkal várta. 1939. március 4-én alszerpappá, március 25-én pedig szerpappá diákonussá szentelték, de egyre többet betegeskedett. Karácsony előtt előre haladott, súlyos tüdőbajt állapítottak meg nála, s azonnal kórházba utalták. Szót fogadott. Máriára, Jézus édesanyjára bízta magát, gyermeki nagy szeretettel. 1939 nyarán a szanatóriumban egy rendszert bíráló mondatáért besúgták, csendőrség azonnal elhurcolta. Fogolykocsiban szállították el Sachsenhauseni koncentrációs táborba. Itt töltött el egy fél évet, de a német püspöki kar nyomására Himmler az összes papot és egyházi foglyot Dachau-ba szállítatta át. Dachau, a nagy lágerváros, a koncentrációs táborok őse, központja és mintája. Ekkor 8-10 ezer fogoly lakója volt, a háború végén 33 ezer. Ezekben az években összesen mintegy harmadfél ezer katolikus és körülbelül 60 evangélikus lelkész járta meg Dachaut 25 nemzetből, 40 szerzetből, kispaptól érsekig, fiatalembertől a 82 éves litván plébánosig. Közülük vagy ezren vesztették életüket. Három barakban különítették el őket, de misézhettek, imádkozhattak, a nehéz munka mellett szentírást olvashattak, és ahogy merték és tudták, a foglyok lelki gondozását is vállalták. Ebbe a sajátos, szinte elképzelhetetlen világba csöppent bele Karl Leisner, ami Károly testvérünk, a diákonus. Ekkor 25 éves volt, és súlyos beteg. A lágerben a papok saját élelmükből juttattak neki, csak hogy meg ne haljon. Ő meg titokban a nálánál éhesebbeknek odaadogatta. Mindenkihez kedves volt, imádkozott, és mindenáron pap akart lenni. 1942. március 15-én a tábor lágerkórházába vitték. Kétszer is elrejtették, hogy ne kerüljön a gázkamrákba. Az oltári szentség volt egyetlen vigasztalása, amelyet kis bádogdobozban mindig a feje alatt tartott. Másokat vigasztalt, éltette bennük a reményt. 1944-ben a lágerbe hurcolták Clermont-Ferrand püspökét. Isten meghallgatta Károly imáját. Volt, aki fölszentelje őt, igaz, nagy kockázatok közepette. Írásbeli engedélyt kellett kérnie Faulhaber müncheni érsektől, kellettek a szertartáskönyvek, a szentolajok és így tovább. Mindent beloptak az ügyes apácák. 1944. december 17-én, advent, Gaudete vasárnapján, az öröm vasárnapján ment végbe a lágerek történetében páratlan szertartás, a papszentelés. Előtte 10 napon át a Pritchen, takarója alatt lelki gyakorlatot tartott. A nagy napon 30 teológus és sok jó barát jött be a barakba. A püspök teljes ornátusban jött szentelni, botját egy bencés rab faragta, gyűrűjét egy fiatal orosz fogoly kovácsolta. A palást alól kikandikált a csíkos lágernadrág. Sem a vezetőségnek, sem az őröknek sejtelmük sem volt arról, hogy mi folyik odabent. A hosszú szentelés végén fölcsendült a tedeum, és aki előbb fogoly volt, az most már áldozat lett. Krisztus örök papja. Első papi áldását távoli szüleinek és testvéreinek küldte haza, aztán sorra megáldotta pap testvéreit. Majd gyorsan bebújt az ágyba, mert ereje elfogyott. A barakban mindenki ünnepelt. Még az evangélikus papok is kedveskedtek. Mindenféle összekéregetett agapé volt a primíciás ebéd. Köszöntők hangzottak el, zöld ágak díszelektek, és a primíciás áldásra is sor került. Utána végleg ágynak dőlt. Egy hétig mozdulatlanul feküdt. Egy hét múlva pedig következett az ő első és utolsó szentmiséje. A betegsége végső stádiumába jutott, de ő elérte földi célját. Boldogsága kimondhatatlan volt, hogy mennyit érhetett Isten háztartásában ez az egyetlen szentmise. Itt a földön soha nem tudjuk meg. Betegágyán érte meg a hitlerizmus összeomlását. Barátai a felszabadulás után kilopták a lágerből. Még megláthatta szüleit és testvéreit. 1945. augusztus 12-én hajnalban halt meg. Utolsó pillantása a szűzanya képének szólt. Ez a kép az ágyával szemben volt látható. A klévei temetőben temették el. 1966. szeptember 3-án másik két náci áldozattal együtt holtteste a Xantai domba került. Csodáljuk meg ennek a fiatal Károly testvérünknek hősies életét. Milyen buzgón dolgozott azon, hogy a fiatalok megismerjék Jézus Krisztust. Milyen nagy volt benne a vágy, hogy Krisztus papja lehessen. És Isten megadta neki azt a kegyelmet, hogy pappá lett, és szentmisét is mutathatott be. Kérjük közben járását, imádkozzon azokért, akik a papszentelésre készülnek, akiket Isten a papi pályára, szolgálatára hív, és imádkozzon a papokért is, hogy a szentmisét mindig nagy hittel, alázattal, szeretettel és hálával mutassák be, és papi szolgálatukkal vezessenek minél több embert, gyermeket, fiatalt, felnőttet Jézus Krisztushoz, a világ egyetlen üdvözítőjéhez.
Itt